Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Tanévzáró családi istentiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük el fennállva. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el a helyünket, és ahogy a családi istentiszteletünkön szokás, egy család bemutatkozását kértem most is, hogy kérem szépen a MOL családot, hogy jöjjenek, mutatkozzanak be.
Áldás békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai istentiszteleten. Röviden szeretnénk a gyülekezet előtt bemutatkozni és bizonyságot tenni. Én Mohr Richárd vagyok, feleségem Molné Mező Eszter Napsugár, 3 fiú gyermek adatott nekünk, az Úr őket bízta ránk. Mohr Ábel, 7 éves, Noé, 4 éves, és a legkisebb Dominik, ő pedig 2 éves. Szeptemberben leszünk 10 éves házasok, nekem egyben a konfirmációmnak is az évfordulója. Ez idő alatt tulajdonképpen csak azt tudom elmondani, hogy az Úrnak gazdag áldásait, szeretetét, gondoskodását tapasztaltuk meg. Ha egy igében kellene mindezt megfogalmazni, ami tulajdonképpen eszenciája az ami közös életünknek, akkor az 1 Tesszalonika 5.18-ból szeretnék egy igét olvasni: mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Egy picit Eszter és én másképp indultunk az életben. Eszter 6 gyermekes lelkész családnak egyetlen lány gyermeke, 4. gyermek. Ő az evangélium körül nőtt fel. Én egy világi családból származom. Némileg vallásosnak mondható, gyermekkoromban azért katolikus templomba vitt nagypapám, de az otthon 4 fala között azt tudom mondani, hogy az hívő életnek nyomait sem láttam. Úgy az évek azok teltek, iskolában sem a tanárok, sem a diákok, barátok, később sportoltam, ott sem láttam semmi jó példát, azt kell, hogy mondjam. Változás az életemben akkor történt, amikor már elkezdtem az egyetemet, és Eszter testvérével egy évfolyamra jártunk, és megismertem Esztert és az ő családját, és azt szoktam mondani, hogy az Úr, hát nekem ő volt az a személy az én életemben, aki közelebb vitt Istenhez, illetve rájöttem, hogy az én életemben, ami eddig hiányzott, az nem más, mint maga Isten. Ekkor indult Pasaréten egy konfirmációs felkészítő csoport. Arra jelentkeztem, és ez idő alatt értem meg, konfirmáltam Pasaréten. Azt tudom elmondani, hogy amikor Eszterrel megismerkedtem, akkor egy olyan bizonyosságot éreztem, amit úgy tudok megfogalmazni, hogy az Úr szent lelke által kaptam, hogy Eszterben egy olyan lelki társra találtam, ami egyértelművé tette számomra, hogy, és azt gondolom, hogy az ő nevében is mondhatom, hogy ez kölcsönös volt, hogy a közös életünket immáron egy új tiszta lappal szeretnénk elkezdeni az Úr előtt, és hát Isten színe előtt kötöttünk házasságot, és mindvégig ez az évek alatt próbáltuk úgy élni az életünket, hogy mindenben Isten akaratát, minden döntésünket Istentől elkérve, imádsággal, és azt gondolom, hogy az Úr ezt nagyon megáldotta. Csak három példát szeretnék mondani, igazán lelkitársra találtunk, az ige ezt úgy mondja, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. A mai istentiszteten sok fiatalt látok, én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy mindenben kövessétek az Urat, és akár egy pár választás előtt kérjétek el az Úrtól a társatokat, leendő társatokat, mert nagyon megáldja ezt az Úr. Egészen más egy házasságban úgy élni, hogy az embernek olyan társa van, akivel egyformán gondolkozik mindenben. Tudom azt, hogy a másikat majdnem, hogy előrébb is helyezi, mint önmagát. Tehát ezeket az áldásokat átélni, ezeket csodálatos érzés. Három egészséges gyermekünk született. Itt azért kiemelném az egészséges szót, mert én ott voltam mindhárom fiamnak a születésénél. Azt tudom mondani, hogy Isten csodája, ahogy szintén az ige mondja, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom. Zsoltárok 127:3-5. Én ezt tapasztaltam. Nyilván a szülővé válás sem egy könnyű dolog, mindenben itt is az Úrra hagyatkoztunk, és szépen egyengedte a mi útunkat. Amikor elkezdtük a közös életünket, Budapesten egy albérletből indultunk, és hát az Úr itt is csodát tett, Zsámbékon lakunk, ebbe a csodálatos zsámbéki medencébe, ahova minden nap jó hazatérni, minden nap jó fölkelni, és itt lehetünk most ebbe a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy nem is annyira magunkról szerettünk volna beszélni, hanem arról a csodálatos munkáról, amit az Úr a mi életünkben elvégzett eddig, és hát imádkozunk, hogy ezután is ez így maradjon. És csak azt tudom mondani, hogy mindenért egyedül Istené az dicsőség, Soli Deo Gloria.
Nagyon szépen köszönjük, és hát az Úr áldja a továbbra is a család életét, lelki, testi növekedést adjon gyermekeknek, felnőtteknek, lelkileg főleg. Folytassuk Isten tiszteletünket, a 741. dicséretet keressük ki, a 741. dicséretet, és mind a négy versét énekeljük el. A 741. dicséret így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, az apostolok cselekedeteiből olvasom, az apostolok cselekedeteiből a 27. és a 28. részből válogatott verseket. Isten szavát nyitott szívvel, nyitott füllel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiből a 27. és a 28. részből így szól hozzánk Isten igéje. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor Élfétájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra belefúrodva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik majd össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Az Úr tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy megértve gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, szerető mennyei édesatyánk, hogy eleget tehetünk, amit te kérsz tőlünk, hogy tartsunk szent összegyülekezést a te napodon, hogy együtt legyünk az ige körül, és tisztelni tudjunk téged, megmutatva az irántad való szeretetünket. Köszönjük, hogy eljöhettünk ma is, és nyitott a szívünk arra, hogy megszólíts minket. Annyi minden elhúzna tőled, annyi minden más fontos dolog lehet az életünkbe, amire olyan nehézzé teszi, hogy rád figyeljünk. De segíts nekünk, hogy lelked által ebben az órában megtapasztaljuk, hogy közel vagy hozzánk, hogy szeretsz minket, hogy megszólítasz. És azt is köszönjük, hogy te nem a bűneinket mérlegeled, amit az elmúlt héten elkövettünk, és nem büntetni akarsz, hanem szeretettel magadhoz hívogatni. Hadd érezzük ezt a szeretetet, ne csak ma, hanem a hét minden napján, amikor nem kötelező templomba jönni, hanem mi döntjük el, hogy kezünkbe vesszük-e a Bibliát, és keressük-e a te szavadat,
a te vezetésedet. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mostani alkalmunkat, és hadd köszönjük meg mindazt, amit ebben a tanévben adtál számunkra, a tudást, a tanároknak a türelmét, szeretetét, ha kellett a fegyelmezését, a szüleinknek a dorgáló szavait. De köszönjük, hogy ebben a tanévben velünk voltál. És köszönjük, hogy az utolsó hétre is még erőt fogsz nekünk adni. És megadod, Úr Jézus, azt is, hogy láthassák mások, hogy hozzád tartozunk, akik szeretni tudjuk egymást. És a te fényedet vinni oda, ahol lelki sötétség van. Használj valamennyiünket, akik itt vagyunk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 313. dicséretet keressük ki és énekeljük el. A 313. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok, az előbb felolvasott részből hallhatjuk, valamint a 139. Zsoltárnak az 5. és 6. versét olvasom föl. A 139. Zsoltár 5. és 6. verse így szól. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Kedves testvérek, tanévzáró Isten tiszteleten vagyunk együtt, és én emlékszem, hogy gyerekkoromban is meghatározó volt, hogy azt mondtam, hogy sokkal jobb a tanévzáró, mint a tanévnyitó. És úgy gondolom, hogy a tanév zárását, az iskola végét nagyon-nagyon várja minden gyermek, de abban is biztos vagyok, hogy nem kevésbé a tanárok, sőt, lehet, hogy még a szülők is, hogy végre abból a mindennapi taposó malomból, mókuskerékből egy kicsit ki lehessen szakadni. Igen, de a tanév végén minden iskolás szokott kapni egy kis könyvecskét, amit ugye bizonyítványnak hívnak, ez a velejárója, és ebben jegyek vannak, amelyek azt tükrözik, hogy kinek, mennyire és hogyan sikerült elsajátítani az évi tananyagot. Én biztos vagyok benne, hogy elhangzott valamennyi diák szájából, hogy nekem nincs kedvem tanulni, én nem akarok leckét csinálni, olyan fölösleges megtanulni ezt az anyagot, hiszen soha, de soha az életbe ennek hasznát nem veszem. Miért tanítanak nekünk ennyi butaságot? Nem is lesz erre szükségem. Bár én tudom, hogy nincs olyan anyag, amelyet, hogyha valaki tényleg megtanul, ne jutna egyszer az életében eszébe, hogy jé, hát erről beszélt valamikor a tanár. Csak akkor még nem úgy fogjuk föl ezt a dolgot, hanem fölöslegesnek érezzük mindazt, amit akkor talán meg kellene tanulnunk. Volt egy fiúcska, aki nagyon-nagyon nem szerette a matekot. Rendszeresen kiakadt, hogy jó-jó, még a szorzótáblát kéri a tanár, de minek kerület és terület számítás, hát ő biztos, hogy soha nem lesz mérnök ember, hagyják végig. Nem is tanulta meg, mindig éppen csak kettessel csúszott át. viszont burkoló lett ebből a fiatal emberből. És amikor beszéltünk vele, elmondta, hogy hát az a baja, hogy amikor árajánlatot kérnek tőle, nem tudja kiszámolni az adott helyiségnek a területét, hogy mennyi burkolólapra van szükség, és hogy mennyit fizetnek. Hát azt megtanulta, hogy kell lemérni, és a centiről le tudja olvasni a mérőszalagról a számot, de hát segítséget kell kérni, aki az árajánlatot megcsinálja neki. Hát, pedig ha akkor ő megtanulta volna, és egy kicsit odafigyelt volna, akkor már is könnyebben meg tudta volna csinálni, és ennek eleget tett volna. Tehát nem fölösleges és nem butaság, amit tanulunk, hanem egyszer valamikor mindig az értelmét meg fogjuk találni. Na most ez a zsoltáros szintén csak tudásról beszélt. Azt mondja, hogy csodálatos nekem ez a tudás. Hát ezt úgy is lefordíthatnánk, hogy nagyon jó, hogy én ezt a valamit megtanultam. Nagyon jó, hogy tudom, mert tudom az életemben alkalmazni. Eszembe jut, amikor szükségem van rá. És mit is mondott? Azt mondja, hogy én azt tanultam meg, hogy Istenem, te minden oldalról körülfogtál, a kezedet pedig rajtam tartod. Előtte még azt is elmondja, hogy mielőtt én beszélni kezdek, még nyelvemen sincs a szó, a gondolatomban van csak, de te már azt is tudod. Minden oldalról körülfogtál, és nagyon jó, hogy ezt ő tudja. Van egy nagyon szép váza az asztalunkon, az urasztalán, amire nem is szoktunk poharat meg tányért tenni, mert ez az Istennek szánt dolgoknak, az urvacsorák, kelyheknek az asztala. És ezt a vázát, amikor az egyik konfirmációs csoport adta a gyülekezetnek, egy nagy papírdobozba volt, és a belsejében pedig ilyen felfújt anyag volt, ami védte a vázát, hogyha véletlenül az a doboz leesne, megvédje a töréstől, és a tetején is még nagyon sok papír volt. Tehát minden oldalról körül volt bélelve, hogy nehogy megsérüljön ez a váza, és úgy kerüljön ide a gyülekezetünkbe, hogy nem egy törött vázát kapunk, hanem egy szép egész vázát. De mivel sok pákicsos van itt, és szerintem a nem pákicsos gyerekek is aludtak már hálózsákba, gondoljátok csak el, amikor a hideg éjszakában bebújunk a hálózsákba, és minden oldalról melegít, minden oldalról körülfog minket, és egy olyan védelmet érezhetünk, olyan jó érzés, hogy felmelegedhetünk. És hát nagyon jó dolog az is, hogyha ezt a tudást, hogy ahogy a vázát körülvették, vagy ahogy a hálózsák minket így körülvesz és melegít, az Isten pont ugyanígy akar mindannyiunkat, kicsiket, nagyokat körülfogni, körülölelni, védeni. Hát azért, mert nagyon szeret minket, azért teszi ezt. És én nekem pedig az a vágyam, hogy az itt ülők közül mindenki, ne csak most az aranymondást, amikor elmondom, hogy az életében ezt el tudja mondani, és meg tudja fogalmazni, hogy igen, Uram, én tudom, hogy Te engem úgy szeretsz, hogy minden oldalról körülfogsz, vigyázol rám, és megtapasztalom a Te védő, oltalmazó szeretetedet. A hosszabb részt egy Pál apostol nevű emberről olvastam föl a Bibliából. A gyermek istentiszteleteken most a második fél évben róla hallottunk, róla tanultunk. Az ő utazásait, három hosszú utat tett meg tulajdonképpen ez a Pál. Miután az Úr Jézus megszólította őt és a követője lett, akkor elindult először Kis-Ázsiába, bejárta ott a városokat, és ugye az ottani emberek akkor még soha, de soha nem hallottak az Úr Jézusról, és elkezdett nekik az Úr Jézusról beszélni, és elmondani, hogy miért jó megismerni Jézust, miért jó követni. Aztán már nem csak Kis-Ázsiába, hanem eljött Európába, hogy az európai emberek is hallják, hogy ki volt Jézus Krisztus, akit Jeruzsálemben a Golgotán keresztre feszítettek, és meghalt minden ember bűnéért. Ez a Pál több mint 10 éven keresztül gyalog vagy hajóval ment városról városra, hívogatta az Úr Jézushoz az embereket, és akik már egybegyűltek egy helyen, és azt mondták, hogy igen, én szeretném Jézust követni, akkor őket egy gyülekezetet alapított velük, és mindig szólhatott ott is az Úr Jézusról szóló örömhír, vasárnapról vasárnapra, hiszen ők már nem a szombatot, hanem az Úr Jézus feltámadásának napját, a vasárnapot tartották a megszentelt napnak. Nem volt könnyű Pálnak a helyzete, mondhatnánk, hogy milyen jó, hogy ő szabadon ment és azt csinálta, amit akart, nem kapott ezért fizetést, ezt ő szeretett szolgálatból tette, sőt, amikor az Úr Jézus megkérte őt erre a feladatra, megbízta őt ezzel a feladattal, azt is elmondta neki, hogy figyelj csak ide, Pál, egyáltalán nem lesz könnyű dolgod, mert nagyon sok szenvedésben, nehézségben, gondban, bajban lesz részed, de bizony én veled leszek, segítek neked, megvédelek, mert minél több emberhez el kell jusson a rólam szóló örömhír. Lesz olyan is, amikor bőségesen részed lesz a szenvedésből, de akkor sem hagylak magadra. Hát és bizony, Pálnak nem volt könnyű az élete. Nem happy end volt az, hogy ő egyik városba bement, hirdette az igét, megalakította a gyülekezetet, és mindenki elhalmozta jóval, hanem bizony, valahonnan kizavarták őt. Nem akarunk Jézusról hallani. Menj máshova, itt ne beszélj erről. Valamikor csúfolták, többször botütést kapott, megverték azért, mert az Úr Jézusról beszélt. Volt, ahol meg is kövezték, és majdnem belehalt, addig dobták rá a köveket, amíg majdnem belehalt, de az Úr vigyázott rá. Aztán volt, amikor börtönbe zárták, kalodába tették a kezét, a lábát, akkor énekelt és hálát adott. És még azt is leírja, hogy háromszor hajótörést is szenvedett, tehát háromszor át kellett élnie, hogy jaj, mi lesz velem, ha meghalok. Valamikor egyedül volt, mert nem voltak ott a lelki testvérek, a barátai. Valamikor éhezett, és valamikor fázott is. Mindenben volt része, ahogy leírja a korintusiaknak. Volt, amikor pedig istenítették. Most is ezt olvastam föl ebben a részben, de nem csak itt, hanem Lisztrában is azt mondták, hogy hát ha ő tud csodát tenni, akkor ő egészen biztosan Isten. Pál az eddigi életében, amit átélt a három missziói út kapcsán, szintén el tudta mondani, hogy én megtapasztaltam, hogy Isten szeret engem, velem van, védelmez, oltalmaz, minden oldalról körülfog, és még a megkövezésbe se haltam bele, a botütésből is felépültem. Tényleg a kezedet rajtam tartod. És amit a Bibliából felolvastam hosszabb részt, az már a missziói utak után van. Visszamegy Jeruzsálembe, hogy beszámoljon, hogy mi történt a missziói utakon, hányan fogadták el az Úr Jézust. És amikor bemegy a templomba, a népe vezető emberei kirángatják onnan, és egy alaptalan váddal, hazugsággal megvádolják őt, és elkezdenek lázadást szítani a városban. Pál, meg kell halnod azért, amiért olyat tettél, amit pedig nem is követte el. Olyan nagy forrongás lett a városban, hogy még a római százados is, aki meg volt bízva ott a felügyelettel, ő is kijött, és hát csak azt hallotta, hogy lázadás van, biztos Pál egy lázadó, azonnal elfogadta, és vitte a börtönbe, hogy na majd jól megverik őt, és majd másnap kihallgatják. De mielőtt megverték, Pál azt mondta, hogy bocsánat, én római állampolgár vagyok, és a római állampolgárokat ítélkezés nélkül, meghallgatás nélkül nem lehet megverni. Hát és így bizony élt a lehetőségével, a jogával, hogy legalább meghallgassák őt. Másnap meg is hallgatták, és az ő népének a vezetői halállal akarták büntetni. Mert őket igaziból az zavarta, hogy Jézusról beszél. Ne beszéljenek Jézusról, ők nem akarnak semmiféle olyan dolgot hallani, amit, hogy Jézus meghalt értünk, és bűneink vannak. Erre én nem vagyok kíváncsi. De a százados jó indulattal volt Pál felé, és a kihallgatás után, amikor Pál azt mondta, hogy ne adjatok ki a zsidó vezetőknek, hanem én a római császárhoz fellebbezek, megengedte neki, hogy elmenjen a császár elé, és a császár döntsön az ügyében. Így elvitette Cézáreába Pált, hajóra szálltak, és elindultak felé, vele Róma felé, Itália felé, ahol akkor mondták. És hát nagyon hosszú hajóút volt, ősz volt, rossz idő volt, és amikor már vihartombolt nagyon régóta, azt írta itt a Biblia, hogy 14. napja van vihar. Már elege van a hajóútból mindenkinek. Már tengeri betegek. Annyira csapkodja a hullám a hajót. Nem motoros hajó volt, hanem vitorláshajó, amivel mehettek. Nagyon nehéz volt az életük. És egyedül Pál, aki fogoly, ő, aki békésen és nyugodtan van a hajón. És egyszer csak megjelenik előtte egy angyal. Te Pál, ne félj! Neked a császár elé kell menned. Életben fogsz maradni, bátorítsd most a hajón lévő embereket, és miattad megmenekül mind a 276 ember, aki a hajón van. És Pál nagyon boldogan továbbadja ezt az embereknek. Ne féljetek, egyetek, 14 napja van a vihar, nem lesz senkinek semmi baja, élve maradunk, megígérte az Úr angyala nekem. Egyetek, mert erre szükségetek lesz az erőre, az ételnek az erejére. Hát hallgattak rá az emberek, ettek, és gondolhatnánk, hogy akkor most már, ha Isten ezt megígéri, hogy a császár elé kell állni, akkor a lehető legjobb, legrövidebb úton fog oda kerülni, de bizony nem így történt. Jön a vihar, meglátják a szárazföldet, kijebb akarnak menni, de zátonyra futnak. És a hajónak a hátulját elkezdi a hullám dobálni, és az darabokra törik. És akkor kiadja a parancsot a százados, hogy ki, aki tud, ússzon gyorsan a szigetre, amit lát a szárazföldre, aki pedig nem tud úszni, fogjon meg egy hajó levő deszkadarapot, és azon ússzon ki. És mind a 276 utas elindul a szárazföld felé. Esze ágában nem volt a századosnak, de még Pálnak se, hogy arra a szigetre menjen, el akartak mellette menni. De Isten úgy gondolta, hogy Pálnak feladata lesz ott, Málta szigetén. Azt írta a Biblia, hogy a barbárok, akik ott éltek, nagyon nagy szeretettel fogadták őket, ellátták ennivalóval, sőt, amikor ott végre kiúztak, és a szakadó esőben egy tüzet raktak, hogy megszáradjanak, megmelegedjenek, ugye akkor jött ki a melegből a vipera, és ő beleharapott Pál kezébe. És akkor mondták azt, hogy na hát, megmenekült a víztől, de biztos, hogy Isten megbünteti, most őt biztos gyilkos. De hiába várták, hogy a vipera méreg hasson Pálra, nemhogy nem hatott, hanem még inkább beszélt Jézus Krisztusról. Akkor kezdték el isteníteni, biztos, hogy Isten ő. És így bizonyságot tudott tenni ott is Jézus Krisztusról, és a Málta szigetén élők, akiknek eszükbe nem jutott, hogy valaki megy oda valaha, de mégis hallhattak Jézus Krisztusról. Pál még ott maradt Máltán 3 hónapig, meggyógyított nagyon sok beteget az Úr Jézus Krisztus nevébe, csodát tehetett, mert az Úr Jézus vele volt, és azt akarta, hogy ott Máltán is legyenek követői. Aztán végre tovább mehettek Róma felé, és így fejeződik be ez a rész, hogy amikor odaér Rómába, hálát ad Istennek, és dicsőíti Istent, és megtelt a szíve bizakodással, hogy hát az Isten engem minden oldalról körülfogott, a kezét rajtam tartotta, azt ígérte, hogy a császár elé kell állnom, és végre itt vagyok Rómában, és most fogok a császár elé odaállni. Ő boldog volt, és reménnyel teljes szívű. De ez az ige nem csak Pálnak szól, hanem nekünk is. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, mondja a zsoltáros. Mit jelent ez nekünk? Ez azt jelenti, hogy amikor összevesztünk a barátunkkal, a munkatársunkkal, a családtagjainkkal, vagy amikor egyedül vagyunk, magányosnak érezzük magunkat, halljuk meg az Úr hangját, hogy én ott vagyok veled, nem hagylak téged egyedül. Vagy olyan sok gyermek elmondja, hogy amikor hallja a szülei veszekedését, fél és olyankor imádkozni szokott, hogy csak el ne váljanak a szüleim. akkor is biztatás. Én tudom a te dolgaitokat, tudom a nehézségeiteket, és bátor szívet akarok adni. Vagy amikor félünk egy feleléstől, egy dolgozattól, vagy akik érettségizni fognak, hamarosan szóbeliznek. Bátor szívet akar adni, vagy a vizsgára is az Úr. Azt akarja, hogy megtapasztaljuk, hogy veled vagyok, nem hagylak el. Vagy bizonytalannak érezzük az életünket. Nincs egy biztos pont, amiben megkapaszkodhatnánk. Hát de hiszen Isten azt mondja, hogy én minden oldalról körülfoglak. Olyan jó, hogy a bizonyságtételben is az hangzott el, hogy Istenre volt igazán szükségem. Ő csak a biztos pont. Ha nehézségeket ad, ha bátortalanok vagyunk, aggódunk, akkor bátorítani akar, hogy én pontosan tudom, hogy melyik úton vezetlek téged. Ha álmatlan éjszakáink vannak, egy rossz lelkiismeret miatt, vagy bármi miatt, ne te tartsd a kezedben a dolgaidat, én hordozlak téged, mondja nekünk bátorításként. Imádkozz, beszélj velem az álmatlan perceidben, az álmatlan óráidban, és a lelkedet helyre teszem. De Isten körülvesz minket embereken keresztül is. Egy szülői vagy házastársi ölelésben, egy kedves baráti szóban, egy mosolyban, egy testvéri vagy baráti imádsággal. Annyi mindenben meg akarja mutatni, hogy ismer és szeret bennünket. Egy pillanatra sem fordítja el tőlünk a tekintetét. Még akkor sem, ha esetleg mi úgy látjuk, hogy teljesen rosszul alakulnak az életünk dolgai, akkor is olyan jó, ha el tudjuk mondani, hogy minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás. Peti 8. osztályos tanuló volt, és nagy izgalommal várta a következő hetet. Annyi minden jó dolog fog történni. Kedden lesz az iskolai partizán kidobós verseny. Az elmúlt 2 évben az ő osztályuk nyerte meg ezt a versenyt, és bizony szabad napot kapnak ilyenkor az iskolában, nem kell tanulniuk egy nap. De aztán, mivel ő tanul trombitálni is, csütörtökön pedig egy ünnepség lesz a főtéren, ahol nem csak, hogy a zenekarral játszik darabokat, 4 darabot játszottak, de az egyikben lesz egy szóló része is, mert nagyon jól és szépen trombitál. És hát ami a legjobban várt, az a szüleivel töltendő wellness hétvége péntektől vasárnapig. Nagyon várta ezt a hetet, hogy mennyi jó dolog fog történni, és bement hétfőn az iskolába, és hát azzal került szembe, hogy az egyik fiú, aki a legjobb kidobós, lázas, és nincs bent. Mi lesz most a holnapi versenyen? Hát ha ő nincs, akkor nem biztos, hogy az osztályunk meg fogja nyerni a versenyt. A 3. órán a töri tanár röbb dolgozatot akart iratni a gyerekekkel. Hát ő úgy gondolta, hogy van elég jegye, nem kellett neki készülnie történelemből, de hát a röbb dolgozata nem jól sikerült. Hát ez már nem jó nap. Másnap természetesen hiába küzdöttek, a versenyen nem ők nyertek. Várta a csütörtököt, sokat gyakorolt, hát legalább a zenekar az legyen jó. Sikerült is a próba, és elkezdődött az ünnepség, de amikor már az ő számuk következett, hatalmas vihar csapott le, és elkezdhették ugyan a darabot, de félbe kellett szakítani a koncertet. Teljesen elkeseredett. Hiába gyakoroltam, minden hiába való, semmi nem jó. Közben megengedte a történelem tanár neki, hogy javítson a röbb dolgozatán, hogy ne rossz jegy kerüljön be. Na, ezért már egy kicsit tudott hálát adni. És hát most már csak a hétvégét várta, a wellness hétvégét, hogy milyen jó lesz majd ott a szüleivel. De pénteken hajnalban jött a levél a szállodától, hogy a medencével valami gond van, a wellness részleg nem működik, és megengedik nekik, hogy eltolják ezt a hétvégét, döntsék el, hogy így elmennek-e vagy nem. Na hát Peti teljesen már péntek reggel rosszkedvűen kelt, de a szülei megígérték, hogy kirándulni mennek majd szombaton. Pénteken a tesi tanár behívatta, és azt mondta neki, hogy annyira ügyesen játszott a kidobós versenyen, pótolni akarta az ő osztálytársát, hogy egy plusz ötöst kap. De egy kicsit ez is helyre tette már az ő lelki világát. A szombati kirándulás a szülőkkel pedig egyszerűen fantasztikusra sikerült. Rengeteget beszélgettek, este társasoztak. És azt állapította meg Peti, hogy többet beszélt a szüleivel, jobb volt így, mintha a wellness hétvégén a medencébe lubiszkolt volna. Persze azt is bepótolhatták később. És amikor vasárnap elment a templomba, a lelkész bácsi pont a 139. Zsoltárról beszélt, ugyanerről az igéről, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már tudod, Uram, mert minden oldalról körülfogtál, szeretsz engem. És aztán a következő héten kiderült, hogy a koncertet megismétlik egy zárt térben, ahol eljátszhatta a szólóját is, sőt, ott volt ezen a második koncerten egy zenei középiskolának az igazgatója, aki meghallotta Peti trombita játékát, és behívta az ifis zenekarba. Hát a várva várt hét rosszul sikerült, nem úgy, ahogy tervezte, de utólag látva minden a lehető legjobb volt. El tudta Peti is mondani, amit vasárnap az igében hallott. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Köszönöm ezt, Istenem. És ezt szeretném valamennyiünk szívére helyezni. Szent Patriknak volt egy imádsága az 5. században, és ezzel szeretném befejezni, amiből az ír áldás is elkészült. Az Úr előtted, hogy mutassa az utadat. Melletted, hogy karjába zárjon és oltalmazzon. Mögötted, hogy megőrizzen. Alattad, hogy felfogjon, ha elesel. Benned, hogy megvigasztaljon. Fölötted, hogy megáldjon. És körülötted, hogy mindig biztonságba légy. Ezt vigyük el magunkkal a nyárra és az életünk további részére, hogy az Úr így szeret bennünket, így van velünk, körülfog, átölel minden oldalról. Legyen így. Amen. Isten igéjére válaszoljunk fennállva a 799. dicséretnek az első és negyedik versét énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy a tieidet különösképpen oltalmazod, véded, körülfogod a te szereteteddel, és elmondhatjuk, hogy semmi nem történhet véletlen az életünkben. Nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk, hogy te tényleg ott vagy velünk, körülöttünk, a legnehezebb pillanatokban is. És úgy irányítod az életünket, hogy az a te tervedbe beleilleszkedjék. Segíts, hogy megismerjük a hangodat, odafigyeljünk a vezetésedre, és nemet tudjunk mondani a világ más helyéről jövő hangoknak. És kérünk téged, hogy így őrizd meg bennünket a nyári szünetben is. Adj pihenést mindenkinek, hogy az új tanévet felfrissülve tudjuk majd kezdeni. Őrizd meg a balesetektől, légy a táborokban velünk, és mindenkivel, aki táborba megy, táboroztat. És ne csak testi kikapcsolódást keressünk, hanem a lelkünkre is legyen gondunk, hiszen az egészséges lélek fontos a testi egészséghez is. Köszönjük, hogy vannak alkalmak, ahol te megszólítasz minket, ahol szeretsz bennünket. Hadd legyen tényleg a mi életünk téged tükröző élet. Légy gyülekezetünk minden tagjával, kicsikkel, nagyokkal egyaránt, a betegekkel, a kórházban lévőkkel, de a gyermekekkel is. Látod, hogy kinek milyen nehéz terhei vannak. Köszönjük, hogy te segíted hordani. Hadd tudjuk így rád bízni az életünket. És köszönjük, hogy meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot fennállva imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a gyülekezeti házaskörnek az évadzáró alkalma lesz délután 3-tól. Szeretettel várjuk a testvéreket. Jövő héten, kedden, 9 órakor Biblia órát tartunk. Csütörtökön este pedig a kórusunknak, a Pátyi kórusnak lesz az évadzáró alkalma, Pátyi református kórusnak. Pénteken este 6 és 8 órakor ifjúsági Biblia órát tartunk, és 8 órakor a férfiköri Biblia órát is megtartjuk. A gyermekistentiszteletek a gyermektáborig lesznek, vasárnap 10 órakor, korcsoportonként, a nyáron pedig csak a legkisebbek részére lesz gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel egy időben, és a babamama szoba ott is működni fog. És megérkeztek a konfirmálók adományai, a székek, érdemes megnézni, elkészültek, egységesen van itt a női padsor előtt minden szék. Köszönjük szépen a konfirmálók adományát. Az iratterjesztésünket is hirdetem, bibliák, énekes könyvek most az alkalom után kaphatók. És mivel családi istentisztelet van, egy szeretett vendégségre hívja a két család a gyülekezeti tagokat az udvarra, jöjjünk be, teázzunk, igyunk, beszélgessünk, ismerkedjünk meg egymással. És akkor szeretném, ha most a tanévzáró istentiszteletünkön meghallgatnánk a Pákicsnak, a Pátyi Keresztjén Ifjúsági Csapatnak az éneklését. Köszönjük, és most szeretném kérni, hogy a Biai iskolába járó alsósok, akik verssel készültek, jöjjenek ide ki most hozzám, Biai refibe járó gyerekek. És szeretném elmondani, hogy a gyülekezetünkből sokan járnak át a Biai református általános iskolába, gyertek, álljatok ide. És ők készültek most egy verssel, ők fogják ezt elmondani nekünk.
Tudom, Jézus szeret engem, éjjel-nappal vigyáz rám, szemem bajban is fölöttem, mint esőben szivárvány. Nem félek hát, boldog vagyok, Jézust én is szeretem. Templomban és iskolában, s otthon is ő van velem.
Nagyon szépen köszönöm, és legyen igaz az életetekre, visszamehettek a helyetekre. És megköszönjük Orsi néninek, aki megtanította ezt a verset az iskolában a gyerekeknek. És most egy fuvola számot hallgassunk meg. Mirei Zita és Horváth Anna fuvolázik nekünk. Nagyon szépen köszönöm, és most azt szeretném kérni, hogy míg én itt egy köztes szöveget mondok, a Pátyi iskolába járó református hittalra járó gyermekek jöjjenek ide ki az urasztala köré. Pátyi iskolába reformátusi mindenki, kicsik, nagyok együtt. És szeretném elmondani, hogy mind az óvodában, mind az iskolában tartottunk hittanórát, az iskolában mind a 8 osztályban. Ide álljanak az alsósok, ide pedig a felsősök, azt szeretném kérni. Jó, alsósok, felsősök, maradjatok itt, köszönöm szépen. Az iskolában 94 hittanosunk volt, akiket meghívtunk ugyanúgy erre a mostani alkalomra. Az óvodában pedig 65 hittanos volt, 6 csoportban. Én hiszem, hogy Isten igéje az a szívükben mindig is magként elhull, amiről hallottunk, és nem hiába való. És mivel a bizonyítványban nincsen benne, hogy református hittanra jártak, csak az, hogy kötelező hit és erkölcstan, így egy emléklapot kapnak minden évben, hogy tudják, hogy ők református hittanosok voltak. És szeretnénk kezdeni akkor az elsősökkel. És Lénót is én megkérem szépen, hogy jöjjön ki, mert ő csak most ment el innen a Pátyi iskolából az utolsó időben. Gyere ide akkor. Erik nincsen, és csak azokat szeretném mondani. Noa, ő sincs itt. Léna sincs most itt. Melitta, Kosztolányi Melitta. Kristóf. Kívánjuk az életetekre Isten áldását, és a 8-osoknak, akik mindketten konfirmáltak is, az új iskolában is az Úr legyen veletek, legyen az őriző pásztoratok. Köszönöm szépen, ti is elmehettek a helyetekre. És akkor a záró énekünk maradt, a 746. éneket keressük ki, a 746. éneket. És énekeljük végig imádságként, éltem minden dolgában, az Istent kérem bátran, tanácsadóm legyen.
fennállva fogadjuk az áldást. Minden oldalról körül fogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.